Ugye hivatalosan még nem kezdődött el a kampány, de az elmúlt napokban többen is bejelentették indulási szándékukat, többek között a volt polgármester Dorin Flórea is. Hát milyen ez az időszak? Mi van polgármester úr mögött ilyen szempontból, és hát ugye mi következik, mi az, ami látható?
Hát az elsősorban, ami látható jól, hogy az, amit a mostani prefektus még a novemberben ugye egy ilyen egységre szólított fel, az nem működik. Elsősorban azért nem működik, mert ő egy nem hiteles személy, és jól tudják, hogy mögé nem lehet felsorakozni, hiszen az RMDS-szel még koalícióban volt, amikor ugye úgymond hátba támadta az RMDS-t meg az egész adminisztrációt. Na most normális, hogy ilyen körülmények között mindegy, hogy román párt vagy magyar párt, de egy ilyen emberben nem lehet komolyan venni, ha koalícióra szólít fel. Másik ok pedig természetesen az, hogy az elmúlt 3,5 évben nekünk nagyon fontos szempont volt az, hogy Marosvásárhely városvezetése pártatlan legyen. És ezt a 2020-as választási győzelemnél is ezzel kezdtük, hogy nem a magyarok győzték le a románokat, hanem a változás győzött, és ez a változás, ez mindenki számára fontos kell legyen, és meg kell maradjon. Tehát nem tettünk ezután sem, fogunk tenni különbséget. Természetesen azokat a sajátos kérdéseket, amelyek a magyar közösséget zavarták, lásd a két nyelvű utcanévtáblák, ezeknek a kihelyezése elkezdődött. Most a tavasz folyamán is jó néhány utcában folytatódik a kihelyezés, egészen addig, amíg valamennyi utcában ki nincs téve a két nyelv utcanévtábla, de ezek a magyar közösséget érintő óhajok voltak, de ezen kívül ugye egyaránt érintette románokat, magyarokat, hogy az iskolákban nem volt vécepapír, ma már ugye az okostáblákról beszélünk, tehát túlléptünk ezen a szinten, és arról beszélünk, hogy megújítjuk a valamennyi tanintézetet, hogy 21. századi körülmények között tanuljanak a diákok. Arról beszélünk, hogy okos közlekedési rendszer irányítja a Marosvásárhelyi forgalmat, hogy a terelőúton dolgozzunk nagy erővel, hogy minél hamarabb át legyen adva, mert addig a forgalmi problémák nem lesznek megoldva. És hát arról beszélünk, hogy ma Marosvásárhelyen nem gyúlnak meg a buszok, tehát nem ilyen lökhajtással működnek, vagy hogy is mondják ezt, hanem egy modern, korszerű tömegközlekedéssel rendelkezünk, és sok minden más apróság, ami történt a kultúra területén, vagy akár más területen. Tehát ilyen téren a volt polgármester fellépése tulajdonképpen egy én véleményem szerint a PSZD-nek a számait segíti, de hogy milyen hitele van, azt nehéz eldönteni számomra, hiszen 20 évig az ő vezetése alatt tette tönkre Marosvásárhelyt.
És hát kampány előtt közben is folyik a munka, ugye, ami a hétköznapokat illeti, tehát hogy erre is kell koncentrálni. Itt van például most a Szabadság utca a két irányúságával. Itt valami félrecsúszott a kommunikációban, vagy mi történt itt egészen pontosan?
Hát itt a hamarabb indították el a kollégák, mint ahogy a kommunikációs tábnak leadtuk, és ebből kifolyólag lett egy zavarodás, hiszen itt a hét elejéről volt szó, és elő is volt készítve mindenféle kommunikáció. Természetesen a rendőrség jóváhagyásával történt minden ilyen lépés, illetve az elmúlt 3 hónap monitorizálásában az látszott, hogy a Szabadság utca irányából, a lakótelepek felől, Szentkirály felől nagyon nehézen jön be a forgalom. És hát ezáltal, hogy a Szabadság utca két irányúvá vált, ugye a parkolósáv az ugye a járdára került, mert ott elég széles a járda, és lett két bicikliút is, tehát megvalósulhat az, amit már rég szeretnénk, hogy Maroskeresztúrtól Marosvásárhely főteréig biciklivel lehet jönni, bicikli úton, mert ugye másképp az autók között haladni életveszélyes, és természetesen a forgalmi változtatások azok a tanulmányok és a szakemberek javaslata alapján az elkövetkezőkben is lesznek. Nagyon fontos az, hogy tudjuk felhívni időben a sofőrök figyelmét a változásokra. Itt valóban gyorsabban haladtak ugye az útjelző munkálatok, mint ahogy azt elő volt irányozva, és a rendőrséggel karöltve, amíg a közlemény megjelent, addig már el is indították a forgalmat, holott az egyeztetés alapján ez csak a hét folyamán kellett volna. Végül is fontos az, hogy a forgalmi terhelését annak a városrésznek csökkentsük, és a mindenféle észrevétel mellett azt el kell mondani mindenkinek, hogy a városi forgalomnak egyetlen egy megváltója lesz, és ez a terelőút. Tehát akármilyen forgalmi változtatást eszközölünk, nem lesz kevesebb autó, amíg nincs terelőút a városnak.
Beszéljünk egy picit a Dózsa-György utcáról is. A felújítás hogyan halad, illetve mikorra készül el?
A Dózsa-György utcának ugye most több szakaszán halad a munkálat. Mi azt szeretnénk, hogy május elejére nagyjából az állomástér és főtér közötti szakasznak lezáruljon a felújítása. Ugye ez egy 3 éve kezdődött folyamat, aminek több állomása volt. Először a gázcsöveket cseréltük, majd a villanyhálózatot cseréltük, illetve tettük föld alá, tehát ma már az elkészült részeken látszik, hogy milyen szép szellős lett az út, eltűntek a csúnya, szürke betonoszlopok, és egy korszerű utcakép fogad. Ahol előre haladottabb a munkálat, ugye az állomás és a főtér között, illetve lent a Bodoni út és a Raktár utca között. Ezeknek május közepéig szeretnénk, ha véglegesen forgalomba kerülnének. A másik két kisebb szakaszt, ugye itt a legnagyobb kihívás a Rókapatak fölötti híd, az pont a Dózsa-György és Bodoni utca kereszteződésébe, mert itt hosszabb ideig lesz útlezárás, de ezért megvárjuk a nyári vakációt, tehát semmiképpen nem az iskola időben, amikor tudjuk, hogy milyen nehéz a forgalmat amúgy is kezelni. Tehát az év végére le fog zárulni teljesen a Dózsa-György, és ugye többször fölmerült, hogy miért kell ezt a munkálatot csinálni. Ehhez csak azt tudom hozzátenni, hiszen éppen a hétvégén beszéltem nagyváradi kollégákkal, nagyváradi személyekkel, illetve nagyszebeniekkel is. Hát ott 10 évig volt ilyen felfordulás a városba, ugye Nagyváradon most egy városi aluljárót is átadtak. Ott az emberek már megszokták az építkezést, és azt is tudják, hogy egy építkezés után ugye sokkal jobb körülmények között lehet majd közlekedni. Nem csak azért, mert az úttest minősége jobb, hanem nincsenek kábelek, van okos közlekedési rendszer, vannak bicikliutak, és az nagyon fontos, hogy a város főútai megújuljanak, mert most van rá uniós támogatás. Tehát ha ezt nem használja ki a város az elkövetkező 4-5 évben, és egy olyan városvezetés lenne, aki erre nem tesz hangsúlyt, akkor utána nem fogja tudni megcsinálni, mert ezeknek a költsége óriási. Tehát a Dózsa-Györgynek több mint 50 millió lej a beruházás értéke, ami saját költségvetésből nagyon nehezen valósulhatna meg.
Itt többször szó esett ugye az okos lámpákról, az okos közlekedésről. Most mit tudhatunk erről a rendszerről? Most épp milyen fázisban van?
Most éppen a Tudor Központ november 7 szakaszon dolgoznak, hogy az zöld koridor összekapcsolása megtörténjen. Még vannak javítani valók, éppen ma van itt a cégnek a képviselője, hogy zökkenőmentessé tegye a forgalmat. Ennek érdekében ugye a mérnökök különféle közlekedés szimulációkat végeznek. Annyit tudok mondani, hogy ugyanez a vállalat végezte a forgalomirányítást Bukarest, Kolozsvár, Temesvár városaiban, de Firenzében és Hamburgban is, és mindenhol el kell telni egy időszaknak, amíg ez a rendszer igazán működőképessé válik és hatékonnyá válik. De ez is ugye évvégéig teljes mértékben lezárul, már olyan értelemben, hogy működőképessé válik, és hát nyilván azok övezetek, ahol szükségtelen a jelzőlámpa, ottan nem lesz beüzemelve, de ami nagyon fontos, hogy a rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, és képes lesz elvégezni azokat a számításokat, hogy melyik irányból honnan jönnek az autósorok, és minél hosszabb szakaszon, ugye, ahol nagyobb a forgalom, ott a zöldet megtartja. Ugye a Kistemplom környékén például, hogyha szerdán délután 2 órakor 20 autó várakozik, és mondjuk ugyanebben az időszakban a Romárta jelzőlámpánál 30 autó vár, akkor ugye a 2 adatgyűjtésből előre vetíti, hogy miként oszlanak el a következő útkeresztésben az autók, és így hoz döntéseket. Tehát a különféle oszlopokon, az útkereszteződésekben látni lehet, hogy mindenféle szenzorok és kamerák vannak. Ezek működnek már, tehát monitorizálják folyamatosan a forgalmat, és az is fontos célkitűzés, hogy a gyalogos biztonságot tudjuk növelni, hiszen nagyon sok átjárót most már felülvilágítással láttunk el, tehát most már több mint 40 átjárónak megvan a felülvilágítása és a jelzőlámpás rendszer is, tehát például a Dózsában a Mokka átjáró, ahol nagyon sok baleset volt eddig, oda készült egy sziget is, ugyancsak az állomástéri átjáró, ahol szintén voltak súlyos balesetek, ott is szigettel láttuk el, felülvilágítással, és ahol szükséges jelzőlámpákat is fogunk kihelyezni. Most a lényeg az, hogy az uniós pályázatoknak köszönhetően itten jóval nagyobb az uniós finanszírozás, mint az útépítéseknél, 98%-os, hát itt 6 millió euróról beszélünk, 30 millió lejbe került volna a városnak ezt megvalósítani, és az egész rendszer évvégéig összehangoltan fog tudni működni. Valóban az a rendszert egy picit lassítja, hogy amíg a Dózsa-György út nincs átadva, ugye ő látja a sávfestéseket is, és aszerint is irányítja a forgalmat, tehát amíg egy útkeresztődésnek az építése nincs befejezve, nem tudjuk betenni a rendszerbe. Ezért sürgettük az építőt, hogy május közepéig legyen kész az állomástér és a főtér között, mert akkor ugye itt két nagy útkeresztődés van, a főtéri meg a Köves-Domb útkeresztődés, az állomástéri az még nem lesz működőképes, de hát ott amúgy is körforgalom van. Tehát, hogy itt nagyon fontos, hogy ez a két nagy útkereszteződés bekerüljön most az okos közlekedési rendszerbe.
A legnagyobb baj szerintem onnan is származik, hogy sokan megszokásból vezetnek, és nem nagyon veszik észre az új lámpákat. Látom a nagy befékezéseket hirtelen, amikor pirosra vált a lámpa, hogy itt is van, úgyhogy erre is kell, hogy figyeljünk szerintem a következőkben.
Nyilván a sebesség.
Igen.
Ezek mind összefüggnek. Azt is tudni kell, hogy a lámpák és a szenzorok látják az autó sebességét is. Tehát büntetést nem fognak adni, de például, ha egy-egy irányból látják, hogy nagyon gyorsan haladnak az autók, hogy a megengedett fölött mennek, akkor képes átváltani pirosra a lámpákat, csak azért, hogy megállítsa. És nagyon sokszor ugye háborogtak, most nem akarom a fiatalokat bántani, de a fiatalabb generáció, hogy éjszaka miért mennek a jelző lámpák, mert az mennyire akadályozza a városban a haladást. És hát pontosan ezért mennek a jelző lámpák, mert nem egy esetben 180-nal közlekedett a főtéren, vagy a Dózsában. Na most, ha egy gyalogos véletlenül arra téved, aki nem figyel, esélye nincs túlélni a gázolást. Ezért mennek ki el a jelző lámpák nem minden útkeresztésben, de fontosabb helyeken biztonsági okokból kell működjenek a rendszerek.
Régi ígéret ugye a Bolyai utca sétáló utcává való átalakítása, ezzel mi lesz?
A Városi Tanács elfogadta a múlt hónapban a végleges rendezési tervet, tehát most indul a közbeszerzése. Most május 1-től a szombat-vasárnapokra lesz zárva Bolyai utca, és őszig el kell kezdődjenek itt a munkálatok. Ugye sajnos mindegy, hogy terelőutat építünk, vagy egy sétáló utcát, ezeknek az átfutási ideje minden engedély beszerzésével 2,5-3 évet is eltarthat. Most ugye elkezdjük a mélygarázs építését az NSZK utca mellett, és ezzel párhuzamosan május 1-től véglegesen lezáródik az NSZK utca, tehát ez is sokat fog csökkenteni a főtéri forgalomnak a túlterheltségét, és gyakorlatilag az NSZK utca így hamarabb lesz sétáló, viszont itt is az építkezés összefügg a mélygarázssal, mert amíg a mélygarázs épül, ugye a díszburkolatokat nem tudjuk föltenni, hiszen tönkretennének a munkálatok alatt, és nem tudunk minden parkolóját felszámolni, ez is egy probléma, hiszen ma Marosvásárhely első számú problémája a parkolás. Hát ez jön vissza mindenféle közvéleménykutatásból, tehát ennek megfelelően döntöttünk úgy, hogy ezeket a munkálatokat egy kicsit késleltetjük, amíg ezek a mély garázsok épülnek, hiszen utána be tudjuk terelni az autókat gond nélkül, mert ha most csak felszámolom a parkolóhelyeket, és nem nyújtok alternatívát, akkor jogosan fog neheztelni a marosvásárhelyi autós, és nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy a főtéri övezetben, az egész övezetben jelenleg 360 parkolóhely van, egyetlen mélygarázsban 270 lesz ugye az NSZK utcaiban, és párhuzamosan számoljuk fel a kisutcai parkolókat, ami által nőnek a járdák, biciklőt kerül a helyükre, és sokkal élhetőbbé válnak ezek a kicsi utcák. Ugye a Bolyai utcában meg teljesen felszámoljuk a parkolást, itt 80 parkolóhelyről lesz szó, és ezt sem tehetjük meg anélkül, hogy ne adjunk alternatívát, hiszen nagyon sok ember itt dolgozik, tanul, jár ide, ezért nagyon fontos, hogy mielőtt egy ilyen döntést hozunk, vagy véglegessé teszünk, igazából tudjunk alternatívát nyújtani, mert akkor az emberek a változást sokkal könnyebben megszokják, ha csak azt mondom, hogy itt nem, de nem nyújtok alternatívát, azt nehezebben fogják megérteni.
Itt közben érkezett egy kérdés D. Melindától, azt írja, hogy jó napot kívánok, hol lehet megtudni, hogy milyen tömbházak vannak benne a szigetelési programban az elkövetkezendő időben? Köszönöm szépen, vannak erről már információk?
A városi igazgatóság, amely ugye az iskolák és lakótelepeknek a felújításával foglalkozik, van egy ilyen igazgatóság, náluk van meg a nyilvántartás, itt elsősorban a lakótársulás elnökét kell kérdezni, hiszen a lakótársulások elnöke rendszeres kapcsolatot tart a városházával, és ott tudják tájékoztatni, hogy a pályázat az le volt-e adva, ha igen, mikor volt leadva, és ha le volt adva, akkor hányadik a listán, vagy bekerült-e már a támogatási körbe. Jelenleg 65 lakótömbnek a közbeszerzése van folyamatban, ami 2500 lakást jelent az elkövetkező másfél évre, de az idén is ugye azt szeretnénk, hogy legalább 80 lakótömbnek a pályázatát aláírjuk Bukarestbe a felújítási szerződést. Ez azt jelenti, hogy újabb, mint egy 2500-3000 lakásnak a felújítása válik lehetővé. A gondunk az, hogy a tavaly augusztus óta, amióta ugye Cseke Attila nem fejlesztési miniszter, az új fejlesztési miniszter, illetve a minisztérium nagyon lelassultak a kifizetések, tehát nagyon sok cég, aki elvégezte a munkálatokat, jogosan haragszik, vár a pénzére, és ezt tudják, hogy nem az önkormányzatnak a felelőssége, de sajnos nem tudunk mit tenni, hiszen ugyancsak törvény tiltja azt, hogy kifizessük az EU-s pályázatból vagy kormánypénzből elnyert pályázatok értékét, mindössze 40%-át előfinanszírozhatja a város, a többit kell várjanak, és ez nagyon sok kellemetlenség. Jelenleg 11 millió lejjel tartozik Marosvásárhelynek a fejlesztési minisztérium, úgyhogy bízom benne, hogy lejár ez a fránya választási kampány, akkor ott is lesznek változások, és megindul az élet, mert nem korrekt azzal szemben, akik megnyerték a pályázatot, leszerződték, átmentek minden nehézségen, hogy nem fizetjük ki. Tehát ez egy ilyen balkáni szokás, de ami megvan, azt ki kell fizetni.
Akkor a számok ezek, hogy nem tudom, fel se tudjuk mérni mi kis emberek, hogy milyen összegekről van szó, amikor fejlesztésekre kerül sor, amikor kifizetésekre kerül sor. Nem tudom, így a 4 év alatt hozzá lehetett szokni ehhez, hogy mekkora felelősség van a polgármester úr vállán?
Hozzá lehetett szokni, és igazából azt láttuk, hogy a városnál, ahogy rendeződött a közbeszerzések helyzete, rendeződött a projekteknek a lehívása. Ugye Marosvásárhely sokkal jobb mutatókkal rendelkezik, mint 4 évvel ezelőtt. Ugye csak a városi bevételeknél 297 millió lej helyett 450 millió lejre nőtt a város bevétele, és ez nem azt jelenti, hogy mind ellopták, hanem egyszerűen rosszul működött a rendszer, nem jöttek a beruházók, ugye mindenki tudta, hogy itt Marosvásárhelyen ennyi meg annyit kell esetleg fizetni, és ez most megszűnt, és nyilván bizalommal jönnek a beruházók. Sok beruházás indult el a városban, a város iparnegyedeiben is, főleg a Szabadság és a Banyásza utcákban számos üzem, meg raktárház. Ugye megújult a promenáda, az M pláza most már, illetve mellé egy újabb bevásárló barkács áruház fog épülni. A Hornbach cégről van szó, és még előkészületben van jó néhány ingatlan beruházás, amit ugye a válságtól függetlenül építenek, hiszen az építőipar valószínűleg az idén nagyon be fog lassítani a gazdasági válság miatt, hiszen nem nagyon kölcsönöznek a bankok lakásvásárlásra már. De ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Marosvásárhely dinamikus várossá tudjon válni, és ennek fontos kelléke az, hogy az adminisztráció végezze a dolgát, hiszen ha mi az EU-s pénzeket hatékonyan lehívjuk, ezek jelentős része a város növekedését segíti elő. Úgymond ez egy ingyen Marshall terv, ha úgy vesszük, és ha ezt nem tudjuk kihasználni, akkor utána nem lesz ennek pótlása. Ezért is mindig kihangsúlyozom, hogy amíg az előző városvezetés ugye 4 év alatt 39 millió lejt tudott lehívni, mi 3,5 év alatt 312 millió lejt, és ez 8,5-szerese ennek az összegnek, és ennek minden pozitívumát lehet ugye érezni a városfejlesztés, vagy akár az utcán járva kelve.
Imre kérdezi tőlünk, hogy jó napot kívánok, a Kornisa negyed mikor lesz kész?
A Kornisa negyednél ugye, ahogy aláírtuk az új keretszerződést, ugye tavaly kimerült a keret, és új szerződést kellett hirdetni közbeszerzést, ez vélhetőleg májusban fejeződik be ennek a pályázatnak a lezárása, megkötjük a szerződést, és a június-júliusban előreláthatólag a Kornisánál befejezzük, hiszen itt a lakónegyednek több mint 80%-át teljesen felújítottuk, és akkor le tudjuk zárni az elmaradt részt, illetve elkezdődik a Kornisa lakónegyednek is a parkolóház fejlesztése, hiszen itt is a legnagyobb problémát a parkolás jelenti.
Polgármester úrnak engedjük igyon egy kortyvizet, mert néhány szó már megpróbálkozott vele, de szóval tartjuk nyilván. Miért vágták ki vajon a fákat a Dózsa utcáin? Kérdezi tőlünk egy hallgató.
A Dózsa-György utcában a rendőrség felszólítására, hiszen a forgalmi sávokat másképp nem hagyták volna jóvá, és akkor elveszítjük az EU-s pályázatot. Azzal a feltétellel fogadtuk el a fák kivágását, átültetését, hogy azonnal új fákat ültettünk, és nem ilyen csenevész kis csemetéket, hanem egy kolozsvári kertészetből hoztunk ilyen nagy 15-20 centi átmérőjű vaskos hársfákat, tehát 15 vagy 17 hársfát fogunk ültetni a kivágott fák helyére, már el is kezdődött az ültetés, tehát lehet látni, hogy nem ilyen pici kis csemeték, hanem valóban szép nagy koronával rendelkező erőteljes fákat ültetünk, és ugye most már megvannak a sávszélességek, és meg tudják építeni az utak szélét, a szegélyeket, mert eddig nem tudták befejezni, amíg itt a zöldövezeti problémákat nem oldjuk meg. Sajnos egy útépítés ilyeneket is, ilyen bonyodalmakat is okoz, de nagyon fontosnak tartottuk, hogy ha már arra kényszerültünk, hogy ezeket a fákat el kellett távolítani, akkor nagyon gyorsan pótoljuk, újraültessük, és méretes fákat ültessünk a helyükre, és összesen 13 vagy 14 fát vágtunk ki, és 17-et ültetünk helyettük. Azt azért megjegyzem, hogy itt a fák állapota elég rossz volt, tehát legalább a fáknak a fele beteg volt, belül korhat volt, a korábbi rossz meccések miatt, a rossz csonkolások miatt ugye elindult ezeknek a korhadása, de most egy egészséges, újabb zöldövezetet hoztunk ott létre, és a Dózsa-György utca teljes hosszában több ezer négyzetméterrel nő a zöld felülete a városnak.
Ma van a romák nemzetközi napja, városunkban népes roma közösség él. Nem csak a mai napon, hanem úgy általában milyen konkrét intézkedéseket hoztak a leszakadt roma közösség felzárkóztatása érdekében?
A roma közösségnél a felzárkóztatási kérdés az, hogy mennyire lehet egy következetes stratégiát kidolgozni, hiszen az, hogy eddig választási kampányokban mindig megetették őket, az nem megoldás hosszú távon, de hát több olyan fejlesztést indítottunk el, amely már egyes közösségekben beért, ugye a Hegy utcában egy új központnak az építése zajlik, ami részben ennek a közösségnek az életét, beintegrálását segíti. Itt a vízhálózatot is bővítettük, a kanalizálást is, még van elmaradva egy kanalizálás rész, A remeteszegi részen ugye az Aránd utcát kellett újjáépíteni, hiszen ez egy nagyon elmaradott sáros utca volt, és most következik a Legelő utcának a javítása. Itt is elkezdünk pályázni egy szociális központ építésére, illetve a Hideghölgyben megvásárolta a város az egykori szivárvány alapítvány épületét, és ezt bővítjük, egy after school rendszert vezetünk be az itteni gyerekeknek, hogy ugye a felzárkóztatást segítsük. Valamennyi hidegvölgyi blokknak a tetejét megjavítottuk, ugye nagyon tönkre voltak ezek menve, áztak a lakások, és szinte újjáépült a tető, illetve megvásároltuk a hidegvölgy tetején azokat a telkeket, amelyek eddig szemétlerakónak használtak, kipucoltuk a hidegvölgyet, 2600 tonna szemetet szedtünk ki márciusban a hidegvölgyből, és hát természetesen itt folyamatosan kapcsolatban vagyunk a helyi vezetőkkel, és kérjük őket, hogy figyeljenek oda, hogy ne gyűjjön ennyi szemét össze, mert ugye a lakosságnak a legnagyobb terhelés ez a, ez a mennyiségű hulladék, illetve most kezdődik el itt is a Hidegvölgy utcának a javítása. A tavaly a Legelő utcát teljesen újra aszfaltoztuk, illetve a Hidegvölgy melletti részét ottan aszfalttörleménnyel láttuk el, és hát folytatjuk a fejlesztéseket a roma közösség számára, mert itt a, az idei városi költségvetésben benne van a területrendezési terv, ami azt jelenti, hogy az egész Hidegvölgyre meg akarjuk építeni a csatornázási csatornát és a zivóvíz hálózatot, hiszen az nagyon fontos, hogy mindenki hozzájusson alapvetően az ivóvízhez.
Polgármester úr, köszönjük szépen a mai jelenlétet, hát még a nagy kampány hajrá előtt visszavárjuk ide a Jó reggelt Erdélybe, addig is kitartást kívánunk a hétköznapokat.
Köszönöm
is.
Szépen, és még egy annyit megjegyeznék, hogy a városi kertészetet is meg akarom dicsérni, hiszen több mint 100 000 virágot ültettünk ki a város köztereire, még folytatódik ez a folyamat, hiszen Marosvásárhely a virágok városa volt, és az is kell maradjon, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Minden jót!